Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igényét, amint az szól hozzánk János könyvének 7. fejezetéből, annak is a 14-től a 36-ig terjedő igeszakaszokból.
Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba és tanítani kezdett. A zsidók csodálkoztak ezen, és ezt kérdezték. Hogyan ismerheti ez az írást, hiszen nem is tanulta? Jézus így válaszolt nekik. Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. Nem Mózes adta nektek a törvényt, de közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? A sokaság erre azt mondta, ördög van benned, ki akar téged megölni? Jézus így válaszolt nekik. Egyetlen dolgot cselekedtem, és ti mindnyájan csodálkoztok rajta. Gondoljátok meg, a körülmetélkedés Mózes rendelte el nektek, nem mintha Mózestől volna, hanem az atyától van. És szombaton is körülmetélitek az embert. Ha körülmetélitek az embert szombaton, hogy Mózes törvénye ne sérüljön, akkor miért haragusztok én rám, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam szombaton? Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek. Vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni? És íme, nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Lehet, hogy a vezetők meggyőződtek róla, hogy ő a Krisztus? Csak hogy róla tudjuk, honnan való, amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja majd, honnan való. Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt. Ti ismertek engem! Tudjátok is, honnan való vagyok, de én nem önmagamtól jöttem, hanem igaz az, aki engem elküldött, akit ki nem ismertek. Én ismerem őt, hiszen tőle való vagyok, és ő küldött engem. El akarták fogni tehát, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája. A sokaságból többen hittek benne, és ezt mondták. Amikor eljön a Krisztus, vajon több jelt tesz majd, mint amennyit esztek? Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy fogják el őt. Jézus ekkor így szólt. Még egy kis ideig veletek vagyok, azután elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. A zsidók erre így beszéltek egymás között. Hova akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök közt lévő szormányba készül, és a görögöket akarja tanítani? Miféle beszéd ezt? Kerestek majd engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek? Az ünnep utolsó napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és vigyék.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szerető és hatalmas atya vagy ennek a világnak. Benne mindenért téged illet a dicsőség. Minden általad van, általad működik, és nélküled semmi sem lenne. Hálát adunk neked, atyánk, mert a te ítéleteid igazságosak. Hálát adunk, mert te nem nézel önös érdekeket ítéleteidben. Hálát adunk szeretetedért és kegyelmedért. Szeretsz minket, azért nincs még végünk. Megvalljuk most előtted, hogy mi gyakran a saját dicsőségünket keressük. Bocsáss meg nekünk ezért. Olyan sokszor azt a célt tűzzük ki magunk elé, hogy minket kedveljenek, mi népszerűek legyünk, hogy minket elég jónak lássanak a környezetünk, pedig nélküled egy lépést sem tudunk tenni. Köszönjük neked, hogy hozzád mindig visszatérhetünk, mert te megbocsájtó atyánk vagy. Kérünk, mutasd meg nekünk, milyen küldetés szánsz nekünk, és add szent lelked indítását ebben. Kérünk, hogy adj készséget és engedelmes szívet nekünk, hogy ne a magunk dicsőségén, hanem a te dicsőségeden munkálkodjunk. Szeretnénk mi is Jézus példáját követni, betölteni a tőled kapott küldetésünket lelked által. ezen a feltámadás ünnepen is vágyunk rá, hogy egyre inkább megérthessünk téged. Vágyunk jobban megérteni a te üzenetedet. Vágyunk hozzád egyre közelebb lenni egyenként, és vágyunk hozzád úgy is, mint közösség. Amen. Isten igéjét két helyről olvasom. Egyrészt a Márta olvasott ige szakaszból, János evangéliumából, a 7. fejezet 33 és 34. versét, azután pedig majd Lukács evangélium a 24. fejezetének a végét, a 44. verstől. János evangélium a 7. fejezetéből így szól hozzánk ez ige. Jézus akkor így szólt, még egy kis ideig veletek vagyok, de elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Lukács evangéliuma 24. fejezetéből, az evangélium végéről, a 44. verstől pedig így szól hozzánk az ige. Jézus és a tanítványok közti párbeszéd. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva róla Mózes törvényében, a próféták könyvében és a Zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva. A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között. Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit atyám ígért. Ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitatott a mennybe. Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Amen. Kedves testvérek, sok minden miatt különleges ez a vasárnap, és amikor készültem erre a vasárnapra, be kell valljam, hogy olyan nehéz volt a igének a kontextusába belehelyezkednem, mert ez a sok minden alkalom járt a fejemben. Nyilván a fejemben járt az, hogy most kezdődik itt a szolgálaton abban a gyülekezetben, és a gyülekezet életében is ez egy hosszúra nyúlt keresési időszaknak a vége, és valami újnak a kezdete. Aztán a fejemben volt az is, hogy anyák napja van. Édesanyáknak a vasárnapja, ami mindannyiunkat érint, hiszen mindannyian gondolhatunk szeretettel, hálával az édesanyánkra. És akik meg édesanyaként vagyunk itt, egy másik oldalról is érint bennünket, hogy hálát adhatunk ezen a napon, különösen is, hogy Isten megengedte nekünk azt, hogy anyák lehetünk. Hogy az ő teremtő munkájában ilyen egészen titokzatos módon részt vehetünk. És hogy ez több, mint az iskolai ünnepé, néhány megtanult vers, hanem ez valami olyan titok, amivel Isten bevon bennünket az ő munkájába. És azért is különleges ez a vasárnap, mert az Úr asztala megterítve áll előttünk, és mert Jézussal nem csak az értelmünkön keresztül lehetünk közösségben, hanem a kenyérben és a borban valóságosan találkozhatunk vele. És hogyha előre tekintünk, akkor már az is benne van még ebben a vasárnapban, ami a jövő héten áll előttünk, egy hétköznap, ami el is siklunk fölötte, hiszen dolgozni, iskolába kell menni, de áldozó csütörtök Jézus mennybe menetelének az ünnepe következik a jövő héten. És ezért is olvastam fel ezt a szakaszt Lukács evangéliumából. Úgyhogy olyan sok minden van, és próbáltam ezeket összeszedni, és hát induljunk ki innen, hogy ünnep van. Az ünnepek mindig minősített idők az életünkben, olyan idők, amik a megállásra adnak lehetőséget. Arra emlékeztetnek, hogy az életünk az több annál, mint hogy elvégezzük a feladatainkat, és hogy föntartjuk a biológiai létezésünket. Az ünnepek kiemelnek a hétköznapokból, de csak akkor, hogyha tényleg jelen tudunk lenni bennünk. Biztosan mindannyiunk már olyan, hogy úgy szaladt el a fejünk fölött egy ünnep, hogy semmit sem éreztünk meg a lényegéből. Mert nem állt le bennünk az a belső verki, az a rohanás, és nem tudtunk jelen lenni az ünnepen. Az ünnep akkor tud ünnepté válni számunkra, hogyha ott vagyunk. Ha megéljük a pillanatot, ha elengedjük azt, ami történt a múltban, hogyha elengedjük azt, hogy ma mi fog majd történni, hogy afelé már akarnánk indulni, és egyszerűen csak jelen vagyunk abban, amit Isten arra a napra készített. A János evangéliumából fölolvasott igeszakasz is egy ilyen ünnepen zajlik. És nem tudom, hogy Józsi mit mondott el erről az ünnepről múlt héten, biztos beszélt róla. Ez a lovsátor ünnep, ez egy nagyon-nagyon felszabadult, kitörő, örömmel teli ünnep volt a zsidó emberek életében. Az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztek, és Istennek az erejére, aki vezette őket a pusztában, és a tűzoszlopban, meg a felhőoszlopban ott volt előttük. Hálát adtak ezen az ünnepen a törvényért, amit a pusztai vándorlás idején kaptak, és ami egy néppé kovácsolta őket. Hálát adtak a templomért, amit annak idején, Salamon idejében éppen ezen az ünnepen szenteltek föl. És mivel ez egy őszi ünnep volt, szeptember-októberi ünnep, ezért a betakarításért is hálát adtak a terményért, mindazért, amivel Isten megáldotta őket fizikai javakban. És ilyenkor nagyon sokan jöttek fel Jeruzsálembe, és akik ott éltek Jeruzsálemben, ők is kiköltöztek a házaikból, és lombokból, faágakból készített sátorban laktak egy héten keresztül, emlékezve erre, tényleg fizikailag is emlékeztette magukat a pusztai vándorlás idejére. Sőt, akik valami miatt nem tudtak eljönni, és otthon maradtak, ők is otthon elkészítették ezt a lombsátort, és ők is ebben a lombsátorban laktak, így vállalva a közösséget az egész nép egymással. Akik ott voltak Jeruzsálemben, minden reggel vonultak együtt örömújjongásban a templomba, hogy hálát adjanak a vízért, emlékezve arra, hogyan Mózes a kősziklából vizet fakasztott, és minden este együtt voltak, hogy hálát adjanak a világosságért, emlékezve a tűzoszlopra, amelyen Isten vezette őket a pusztai vándorláskor. Rengeteg énekkel, tánccal, amennyire ismerjük ugye a zsidó kultúrát, a zsidó táncokat, nem valamilyen komoly olyan ünnep volt, amikor mindenki csendben ül és hallgat valaki mást, hanem élettel teli, örömmel teli ünnep. Újjongó öröm, egymással való találkozás, és Istennel való találkozás. És ugye nem a tömegkommunikáció korában voltunk még, tehát voltak olyan rokonok, akik távolra elkerültek egymástól, akik csak ezeken a minősített ünnepeken találkoztak egymással, ott Jeruzsálemben, az Isten közelében. Valami hihetetlenül szép, megszentelt, emelkedett ünnep volt ez, mégis tele élettel. És ha ebben egy kicsit úgy beleértünk, akkor talán még megdöbbentőbb látni azt, ami ott az igében elhangzik. Az egy nagyon kemény párbeszéd Jézus és az őt vádolók között. Egy ilyen hasadság, hogy ünnepünk, örülünk, felszabadultak vagyunk, és közben meg a szívünk tele van indulattal, haraggal, gyűlölettel, vaksággal. Ott a sok-sok szép szertartás, ami emlékeztet Isten jóságára, és nem nyílik meg az emberek szíve, hogy meglássák az Isten fiát, aki meg ott áll közöttük. Az ünnepi hét tele is elmúlt már, így olvastuk, vagy hallottunk az igéből. És ugye Jézus nem is akar fölmenni még erre az ünnepre, mert nincsen még itt az ő ideje. De aztán mégiscsak fölmegy, rejtve marad, és itt az ünnepi hét felénél, egy fele is elmúlt már, amikor kiáll nyilvánosan a nép elé. Ott látjuk őt a templomban, az összegyűlt sokaság előtt, és tanít. Már sokféle módon tanított már eddig is Jézus, tanított a pusztában, meg tanított a csodái alkalmával. De ez az első alkalom, amikor a templomban látjuk őt, ott áll a nép előtt, hivatalos keretek között, így is mondhatnánk. És olyan érdekes az, hogy nem olvastunk arról semmit, hogy miről tanított Jézus. pedig lehet, hogy bennünket az jobban érdekelne, hogy mit is mondott el ezen az ünnepen Jézus. De a leírás az akkori emberek szemszögéből írja ezt le, akiket nem igazán az érdekelt, hogy mit is mond Jézus, hanem azt, hogy vajon honnan szerezte a tudását, vajon milyen felhatalmazása van, hogy mer ő oda a templomba kiállni és tanítani. Ahogyan már eddig is több alkalommal a származását hirdetje, a iskolázottságát mondhatnánk így is. Mert hogy a templomban akárki nem taníthatott. Rabbi, tanító az lehetett, aki belekapcsolódott abba az évszázados hagyományba, amit a rabbik, a tanítók egymásnak adtak tovább. Rabbi, tanító az lehetett, aki egy másik rabbitól, egy másik tanítótól megtanulta a törvényt, tehát azokat a mindenféle kiegészítéseket, amivel még a törvény saját maguk számára értelmezhetővé tették. És ezért érdekli őket, hogy Jézus honnan veszi a bátorságot, hogy oda kiálljon. Ő nem tanult egyik nagy rabbitól, egyik nagy mestertől sem. Ő egy galileai ács. Galileai. Emögött is úgy érezhetjük ezt, hogy a júdeai részben vagyunk, Jeruzsálemben, az országnak abban a részében, amelyik mindvégig Istenhez hűséges maradt, és Galilea pedig az a vidék, az a rész, ami olyan Istentől is távoli. Galileából jön ez az ács, kiáll a templomba is tanít. Mit gondol magáról? És közben meg érzik, hogy ahogyan Jézus beszél, abban erő van, isteni hatalom van. De hűzzel vastal ragaszkodnak a külső keretekhez. Ugyanezt történik, ami a Betesda-tali gyógyítás után, amikor Jézus előzőleg járt itt Jeruzsálemben, és ugyanígy szólt a néphez. Ugye ott arról volt szó, hogy Jézus meggyógyít egy embert, és nem az érdekli őket, hogy egy ember meggyógyult és újra egészséges lett, hanem az, hogy hát ez szombatnapon történt, és ilyet nem szabad csinálni. És Jézus itt újra visszautal erre a történetre, és emlékezteti őket, hogy nyitogatja a szemüket, hogy mennyire visszás ez a hozzáállás. Mert hogy itt van ez a szombat törvény, szombaton nem szabad semmit tenni, vagy csak a megszabott dolgokat, lépés számra megszabott utakat lehet megtenni, megszabott mozdulatokat. De hát van egy másik törvény is, az, hogy minden 8 napos fiú gyermeket körül kell metélni. És mi van, hogyha valaki éppen szombatnapon lesz 8. napos? Mely törvénynek van nagyobb ereje? Melyik az, amelyeket jobban figyelembe vesznek? És lám-lám, a szombat törvény felülírja az a törvény, hogy 8. napon körül kell metélni a gyerekeket. És hogyha valaki szombaton lesz 8 napos, akkor szombaton is körülmetélik. És Jézus rámutat arra, hogy vegyétek már észre, hogy ti körülmetélitek a gyerekeket. Ez nagyon jó, meg fontos dolog, hiszen Istennel való szövetségre emlékeztet arra, hogy Istenhez tartozik ez a nép. De én meg mit tettem? Egy egész embert meggyógyítottam. Visszaadtam az egészségét, és érezzük meg ebbe azt, hogy ez igazából az Isten országának a teljességének az előíze. Valami kiábrázolódik benne abból, hogy egy nap majd Isten mindent helyreállít, és nem lesz gyász, és fájdalom, és betegség, és jajkiáltás. És ott, amikor Jézus meggyógyítja ezt a 38 éve beteg ember, ez jelenik meg az emberek között, Isten országának a valósága, amire csak vágyakozunk, de ott akkor ez jelen van. Egy egész embernek a megújítása, körülmetélni szabad, és gyógyítani, meg az Isten országát felmutatni, azt meg nem szabad. Micsoda visszásság ez. És Jézus, akit úgy ismerünk, és a saját életünkben is úgy ismerjük őt, mint aki Isten szeretetének, jóságának, irgalmának a hírnöke az elveszett emberek számára, és ezt ábrázolja ki számunkra az úrvacsora is. Jézus hihetetlenül kemény és haragos, a hamis, üres, tartalom nélküli vallásossággal szemben, és szemben megy ezzel, és nem hajlandó magára venni azt, hogy ha te messiás akarsz lenni, vagy tanító akarsz lenni, akkor álljál be a hagyományba, mert nekünk megvannak a szabályaink, hogy milyennek kell lenni egy messiásnak, milyennek kell lenni egy tanítónak, hanem Isten valóságát mutatja fel ezeknek az embereknek. És azt mondja, hogy aki cselekedni akarja Isten akaratát, az tudja megmondani rólam, hogy én valóban Istentől vagyok-e. Nem az, aki hallgatja, aki elmélkedik róla, meg tovább tolja mindenféle törvény paragrafusokba, mint mondjuk a farizeusok tették, hanem az, aki beleáll, és az élete hétköznapjaiban ezt vezérfonalnak tekint, és akarja azt szerint élni. Így vannak itt most ezek a zsidó emberek. Ragaszkodnak mindenhoz, ami nekik adatott a hagyományban, törvényben, de köszönben nagyon vágyják és keresik Isten jelenlétét. Tehát azért vannak itt, vágyakoznak Isten után. És közben Isten az ő fiában, Jézusban ott áll közöttük. A jelenben megfogható, felismerhető, megváltó helyet, ők a múltra néznek, meg a jövőre néznek, hogy majd valamikor eljön a Messiás. Itt vannak Jeruzsálemben, hogy emlékezzenek a szabadításra, amit Isten a múltban tett értük, és nem veszik észre, hogy a szabadító ott van velük. És elszaladják ezt a lehetőséget, hogy a szabadulás ünnepén ők nem csak emlékeztetnek, hanem a szabadítóval találkozhatnak. És Jézus végtelenül szomorú emiatt. Sőt, a szomorúság tükröződik a szavaiban. Mert pontosan látja azt, hogy az idő telik, és ő lépésről lépésre halad afelé, hogy beteljesítse a küldetését, és hogy fogy az idő. És hogy itt már alig egy fél év van hátra még Jézus földi életéből. És a szavaival, meg a tetteivel csak tovább élezi ezt a feszültséget, hogy mindenki érezzen rá végre, hogy mellette nem lehet csak úgy elmenni. Mert benne Isten terve teljesedik be lépésről lépésre. És hogy dönteni kell, mert most van itt a döntésnek az ideje. Ezt mondja neki, még egy kis ideig veletek vagyok, de elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Keresek majd engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Még egy kis ideig veletek vagyok, most még jelen vagyok, most még itt vagyok közöttetek. Itt állok, tapintható vagyok, hallani lehet a hangomat, látni lehet az arcomat. De ez nem lesz mindig így, mert elmegyek oda, ahhoz, aki küldött engem. Mindaz, amit itt Jézus mond, ez a mennybemenetelkor teljesedik végképpen be. Elkezdődik a beteljesedése már a kereszthalálakor, hiszen a kereszthalála feltámadása után Jézus már csak azokkal találkozik, akik hisznek benne. De akkor is már azok számára, akik addig nem hittek benne, már megszűnt a találkozásnak a lehetősége. És amikor fölmegy a mennybe, akkor fizikailag eltávolodik minden embertől, a tanítványaitól is. Ott áll a tanítványai körében, a mennybe menetelkor, és azért lássuk meg, hogy a tanítvány egyébként pont ugyanannyira értetlenek, mint az a tömeg, aki a János evangéliumában találkozunk. És olyan jó ez, hogy a tanítványokat nem azt különbözteti meg, attól, hogy azoktól az embertől, akik Jézus vádolják, nem hisznek benne, hogy a tanítványok már mindent értenek, és már teljesen képben vannak. Hanem a tanítványok előtt is nagyon-nagyon húzza ezt, hogy most hogy is van, akkor Jézus most meghalt, aztán feltámadt, most itt áll erőttünk, akkor ő tényleg az Istentől, tehát emlékezzünk a feltámadás után, hogy mennyire nehezen hiszik el azt, hogy Jézus tényleg feltámadt, pedig háromszor elmondta nekik, hogy háromszor le van írva, hogy elmondta nekik, aztán lehet, hogy még többször is mondta. Ami megkülönbözteti őket, az, hogy bíznak Istenben, hogy szeretik őt valamilyen nagyon mély belső szeretettel, ragaszkodással, és hogy alárendelik az akaratukat Jézus céljainak. Jézus pedig megnyitja az értelmüket, hogy értsenek is, és hogy meglássák azt, hogy hogyan teljesednek be benne, mint azok a proféciák, amik Mózestől kezdve adattak, és hogy ő valóban a Messiás. És így már értenek is. De az értés csak ekkor következik be, amikor már ott van a bizalom a szívükben. Annak a Messiásnak a küldetése, akit a zsidók vártak, és akit nem ismertek, hogy Jézusban, csak a saját népük boldogulásáról szól, csak a saját népük szabadságáról, helyreállításáról. Az a Messiás, aki Jézusban valóságosan eljött, Ő minden emberért jött, minden ember bűneinek a bocsánatára, minden ember megváltására. És ezért küldi el Jézus a tanítványokat, hogy menjetek el, és ti legyetek tanúi ennek Jeruzsálemben és Jeruzsálemen túl is az egész világon. Amit Isten Jézusban készített, az sokkal nagyvonalú, sokkal bőségesebb, mint amit Jézus kortársai vártak meg, reméltek a messiástól. Isten szeretete Jézusban sokkal bőségesebben jött közénk, mint amit el tudunk képzelni. És igen, Jézus mennybe menetelével valóban lezárul egy korszak, egy minősített idő, ünnep, így is mondhatnánk, amikor még Jézus kézzel foghatóan ott van a tanítványai között, de valami más kezdődik, Jézus fizikailag már nem, de a Szent Lelke által tudjuk, hogy itt van közöttünk. És arra hív bennünket most ezen a vasárnapon, meg az életünk minden napján, hogy emlékezzünk arra, hogy vele a jelenben tudunk találkozni. Mert hogy mi hajlamosak vagyunk inkább a múlt felé, vagy a jövő felé nézni. Ez gondolom beállítottság kérdése is, hogy ki milyen típusú ember. Nehéz a jelenben maradnunk. Van, aki szeret a régi szép időkről gondolkodni, mi volt, hogy volt, milyen jó volt akkor, akár Istennel kapcsolatban is visszaemlékezni arra, hogy Isten hogyan vezetett. Persze ez is fontos, mert fontos újra és újra hálát adni. Aztán van, aki meg arra hajlamos, hogy a jövőben éljen, hogy na, menjünk, tegyük a dolgunkat, haladjunk előre, van mindig egy ilyen sürgetés benne. És Jézus arra emlékeztet, itt ahogy látjuk ezeknek a zsidó embereknek a példáját, akik ott hallgatták őt és nem ismerték föl, hogy ő nem a múltban, nem a jövőben találkozik velünk, hanem a jelenben, itt és most. És hogyha a múltra vagy a jövőre fókuszálunk, akkor elveszítjük azt, amit most akar nekünk adni. És arra hív, hogy merjünk jelen lenni az életünknek a hétköznapjaiban, mindennapjaiban. Az elmúlt hosszú hétvégén egy csendes hétvégén volt, amit is lehet nevezni, csend hétvégének nevezték ők, akik szervezték. Lélek jelenlét ez a neve. És talán ezek a gondolatok azért is nem erősebb bennem, mert ez volt az egész hétvégének az alapja, hogy tudunk-e jelen lenni Isten számára. Tudunk-e az adott pillanatra odafigyelni, és megélni benne azt, amit Isten abban az adott pillanatban ad nekünk. És amikor minden jól megy, akkor jó jelen lenni. Tehát akkor ez úgy könnyebben megy. De amikor nehézség van, meg fájdalom van, meg gyász van, meg támad van, akkor is tudunk-e jelen lenni. Pécs környékén voltunk a hegyekben, és végigjártunk ott egy keresztutat. És azt jártuk végig, hogy tulajdonképpen nincs az életünknek olyan mélysége, amit Jézus ne járt volna már előttünk végig. Sőtért bátran jelen lehetünk az életünk nehézségeiben is, mert neki az nem ismeretlen, mert mindent már végig járt és végig élt. Az életünkben olyan gyorsan elmúlnak időszakok. És olyan rossz az, amikor utólag emlékezünk csak vissza, hogy de jó lett volna jobban benne lenni, és jobban megélni azt az adott időszakot. Az én életemben most lezárul ez a szakasz, amikor semmi más dolgom nincs, csak otthon lenni a gyerekekkel. És sokszor volt bennem emiatt panaszt, hogy hát mennyire, aki átérdez, már ez tudja, hogy ez úgy működik, hogy nagyon örülünk a gyerekeinknek, de közben meg kicsit úgy érezzük, hogy be vagyunk zárva ebbe az egészbe. De hogy Isten abban is arra hív, hogy legyünk jelen benne, édesanyákkal, meg arra hívott, amikor ebben voltunk, meg amikor más következik, akkor is arra hív, hogy legyünk jelen. Valahol olvastam ezt a példát, hogy nem mindegy, hogy hogyan töltjük az időnket, hogy telik-e az időnk, hogy múlik. Szép a magyar nyelv, ahogy ezt kifejezik, telik, múlik az időnk, az nem van a mulasztás is. Csak elmúlik, de elmulasztunk benne alkalmakat. Vagy telik az időnk, meg telik valamivel, és túlcsordul, mert egyre inkább tele van aztán, amit Isten adni akar nekünk, amivel meg akar ajándékozni. És ráadásul Jézus azt ígéri, amikor mennybe megy, a Máté evangéliumában olvashatjuk, és a kereszteléskor hangzik el, hogy veletek vagyok minden napon. Minden napon. Mindig az adott napnak a jelenében. És ha ő Ő, aki Isten, és megtehetné, hogy távol maradt tőlünk, hiszen fizikailag már elment közülünk. Ő hajlandó minden egyes napunkban részt venni, akármilyen az a nap, akármit is tartogat. Csak annyit kér tőlünk, hogy nem egyedül kell jelen lennünk abban a napban, hanem az ő kezét fogva legyünk jelen, mindabban, amit nekünk elkészít, és ne szalasszuk el az ő jelenlétét. Amen. Gyertek, adjunk hálát az elvek javakért, és imádkozzunk. Fennállva. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy Te jelen való Isten vagy. Köszönjük azt, hogy ígéreted szerint minden egyes napon velünk vagy. Nem csak akkor, amikor itt a Te házadban együtt lehetünk. És nem is csak akkor, amikor gondolunk rád, hanem mindig jelen vagy. Kérünk, hogy a Te áldásod maradjon velünk akkor, amikor mi hazamegyünk innen, és hogy valóban beledéljük a hétköznapokat. Kérünk, hogy jöjj velünk a mélységekbe, hordozz bennünket, hogy megtapasztaljuk a Te erődet, mert hogy az örömeinket veled együtt tudjuk végigélni. Így bízzuk rád mindazokat a testvéreinket, akik szükséget szenvednek, azokat, akik betegek, vagy gyászban járnak. Így bízzuk rád ezt a gyülekezetet is, hogy Te áld meg ennek a gyülekezetnek a jövőjét. Így könyörgünk az édesanyákért, és azért a hivatásért, amelyet adtál minden édesanyának. Így könyörgünk, hogy mégis maradjon ő részünk. Amen. Az Úr Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket hadd meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindenkinek.